A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mai Isten tiszteletünket a 251-es számú dicséretünknek valamennyi versével közösen kezdjük. 251-es számú hálaadó dicséretünk, meghódol lelkem, te néked nagy felség.
Igen, segíts életemben.
Isten igéjére figyeljünk, ahogy az megszólít bennünket. Józsué könyvéből olvasom. Józsué könyvének a harmadik fejezetéből az 5-től 12-ig terjedő verseket, valamint a 17. verset. Józsué ezt mondta a népnek: szenteljétek meg magatokat, mert holnap csodákat tesz közöttetek az Úr. A papoknak pedig ezt mondta Józsué: vegyétek föl a szövetség ládáját, és vonuljatok a nép előtt. Fölvették tehát a szövetség ládáját, és mentek a nép előtt. Az Úr pedig ezt mondta Józsuénak: a mai napon kezdelek naggyá tenni az egész Izrael előtt. Hadd tudják meg, hogy veled leszek, ahogy Mózessel is vele voltam. Te azért parancsold meg a szövetség ládáját vivő papoknak: amikor odaértek a Jordán vizének a széléhez, álljatok bele a Jordánba. Ezután ezt mondta Józsué Izrael fiainak: jöjjetek ide és hallgassátok meg Isteneteknek, az Úrnak beszédét. Ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van közöttetek, mondta Józsué, és hogy valóban elűzi előletek a kánaániakat, a hettitákat, a hívvieket, a perizzieket, a girgásiakat, az emóriakat és a jebusziakat. Íme az egész föld urának a szövetség ládája átmegy előttetek a Jordánon. Most tehát választatok ki 12 férfit Izrael törzseiből, törzsenként egy-egy férfit. És mielőtt a Jordán vizét érinti a papok lába, akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját viszik, a Jordán vize ketté válik. A felülről lefelé folyó víz megáll, mint egy gát. Az Úr szövetség ládáját vivő papok ott álltak szilárdan a Jordán száraz medrében. Egész Izrael pedig átkelt, és mindaddig száraz volt a meder, amíg az egész nép mindenestül át nem kelt a Jordánon. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért közösen imádkozzunk. Meghódol a lelkünk előtted, örökkévaló Istenünk, látva azt a bölcsességet, nagyságot, dicsőséget, amelyet magadban hordozol, hogy ezt az egész világot fenntartod, igazgatod, mozgatod. Ha mindezek mögött nem lenne ott a te hatalmad, bölcsességed, szereteted, akkor az egész már széthullott volna. És nem csak a világ van ezzel így, hanem az egész életünk is, amit megpróbálunk összeragaszgatni, összetartani, igazgatni, de nagyon törékeny, és ezt a törékeny életet emberi erő nem tudja összerakni újból. Köszönjük, hogy a te erőd erre alkalmas, és hogy a te szereteted az pont erről szól, hogy ezt te tenni is akarod. Így jöttünk ma is eléd mindazzal, ami töredékes bennünk, mindazzal, ami helyreállításra szorul. Így jöttünk azokkal a kérdésekkel és válságokkal is, amelyekről mi már lemondtunk, vagy tudjuk jól, hogy nem tudunk úrrá lenni rajta. Mindezeket a kezedbe akarjuk rakni. Sokszor már ötlendünk sincsen arra, hogy mit hogyan kéne az életünkbe a helyére igazítani, de hisszük, hogy neked mindezekre is van hatalmad. És köszönjük azt is, hogy ennek a teremtett világnak a rendjébe valahogy mi is beállhatunk most, és dicsérhetünk és magasztalhatunk téged ezért a szeretetért és bölcsességért. Engedd, hogy ez reménység is legyen bennünk, tudva azt, hogy hordozod továbbra is az életünket, hogy megőrzöl, hogy minden olyan feladathoz, amelyet te adsz nekünk, megadod a kellő erőt is. Így kérünk, hogy most is erősíts, bátoríts bennünket a te igéden keresztül. És hogy mindez ne csak emberi szó legyen, add a te szent lelkedet, hogy valósággal érezzük, hogy itt vagy közöttünk. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk. Jelzem, hogy itt elől olyan 4-5 helyet látok még, nyugodtan az ének alatt előre lehet jönni. Az ige hirdetése és hallgatása a 402-es számú dicséretünk éneklésével készüljünk, annak az első versét énekeljük, ó örök hatalmú mennyei Szent Isten. Alapigénket olvasom a János evangéliuma szerint, János evangéliumának az első fejezetéből a 29-től 34-ig terjedő verseket. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire leszállod a lelket, akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Foglaljuk el a helyünket. A magyar nyelvünk nagyon gazdag abban a tekintetben, hogy sok szójátékot alkotott és ismer, és ezek a szójátékok olyan élethelyzeteket fogalmaznak meg, amelyben akár nagyon nagy ellentmondások, feszültségek is vannak. Van egy ilyen is a sok között, hogy ezt megúsztam szárazon. Ebben a kifejezésben benne van egy állítás, hogy aki úszik, az vizes lesz. Az elmerül a vízben, ott evickél, kapálózik, és az nem ússza meg azt, hogy vizes ne legyen. Ugyanakkor mellé teszünk egy másik szót, és azt mondja, hogy de én szárazon szeretnék úszni. Nagyon sokan, akik nem szeretnek úszni, azok a szárazon szeretnének úszni, azaz ne kényszerítsük őket arra, hogy vizesek legyenek, ők ezt nem szeretik. De az életünknek vannak olyan bizonyos helyzetei, ahol a csodákat magukat fogalmazzuk így meg, hogy tudom, hogy lett volna egy olyan következménye, hogy én vizes kell legyek, hogy én sáros leszek, hogy én elmerülök, hogy velem történik valami olyan, ami elkerülhetetlen. És valahogy ez mégis elmarad. Valahogy én szárazon megúsztam. Mindkét történet, ami elhangzott, a bibliaolvasó vezérfonalunkban meg van jelölve, hogy akár ennek a mai vasárnapnak alapigéje lehet. És nagyon sokáig gondolkoztam azon, hogy melyiket válasszam, mind a két történet nagyon tetszett nekem. Az egyik az Ószövetség világából, ahol a szövetség ládáját viszik át a honfoglaló izraeliek az új földre, ahol át kell kerni a Jordánon, a megduzzadt és megáradt folyón, és ott van egy nép az egyik parton, igyekezne átjutni a másik partra, és várják azt, hogy csoda történjen, hogy is lehet itt átkelni. Ez a történet sokak számára ismerős, és a nagy kérdés az, hogy mi ott hogyan fogunk átjutni. A másik történet pedig Jézus kereszteléséhez kapcsolódik a János evangéliumában. Keresztelő János áll a vízben, és a Jordánhoz hívja a megtérőket nem is egyszerű és barátságos szavakkal, hanem hihetetlen erővel, és mondja azt, hogy jöjjetek ide, és térjetek meg, és bánjátok meg a bűneiteket, mert az Isten új életet kell készítsen számotokra, így nem élhettek. Ez két vizes történet. És mind a kettőben van valami olyan vágyakozás az embernek, hogy valamin át kell kelni, valamin át kell jutni, és jó lenne ebben, hogyha az Isten csodáját is meg lehetne tapasztalni, mert magunktól nem fog menni. A két történetnek még az is az érdekessége, hogy van közte 1200 esztendő körülbelül. A jordáni átkelés és Jézus megkeresztelése között. És még az is nagyon érdekes, hogy ha nem is pontosan ugyanazon a helyen, de a folyónak hasonló szakaszán történik mind a kettő. És mind a kettő ehhez a folyóhoz kapcsolódik. És ettől kezdve, amikor gondolkoztam, hogy na akkor melyiket is válaszom erre a vasárnapra, azt mondom, hogy ez a kettő ugyanarról szól. Ez a két üzenet erősíti egymást. Ez egy olyan párhuzam, amit most nem lehet kihagyni, hogy fel nem utassa az ember, hogy benne az Isten ugyanazt mondja el. Mi a két történetnek a közös üzenete? Keressük ezt most közösen is. Mindkettő egy nagy átkelésről szól. Ez az alaphelyzet ugyanis, hogy a folyó egyik partján is lehet lenni, meg a másik partján is. Az egyik partjáról igyekszünk a másikra átmenni. Ez a honfoglaló nép, ez kijön a pusztaságból, 40 évig vándorolt benne, elege is lett bőven abból, amit ott megélt, bár ott voltak az Isten csodái, de már valahogy ezek se segítettek rajtuk, már elég volt a hosszú vándorlásból, elfáradtak, és egyszer csak megérkeznek a folyóhoz, és tudják jól, hogy a túloldalon ott van az ígéret földje. Már csak egy kicsi van hátra, már csak oda kéne jutni. És nyilván, hogy nagyon sokat álmodoztak erről, hogy egyszer ott leszek a másik oldalon. Hány emberi gondolat kapcsolódik ugyanehhez a nagy átkeléshez, hogy most itt vagyok, ahol vagyok, de én nem itt akarok maradni. Én nem ez akarok maradni. Én azt akarom, hogy változzon az életem. Én át akarok jutni a túlsó partra. És ez a túlsó part, ez egy hatalmas gyűjtőfogalom nekünk. Én most beteg vagyok, de egészséges akarok lenni. Én most válságban vagyok, de boldog ember akarok lenni. Én most itt küszködök azokkal a feladatokkal, amelyekhez már elfogyott az erőm, de egyszer ezen már túl akarok lenni. Mindenkinek van egy túlsó partja. És mindenki érzi, hogy az élet néha rátör egy-egy ilyen nehéz és fájdalmas felismeréssel, hogy nekem hely és helyzet változtatása van szükségem. Ez így nem mehet tovább. Itt nem lehet élni. Ezek áttörések lennének. De ilyenkor mindig felismeri az ember, hogy amin át kell menni, az viszont nagyon nehéz. A Jordánban a víz az Úr. A Jordán nem egy nagy folyó, de a tavaszi áradásokkor, pont amikor ez a nép megérkezik oda, akkor igen, nagyon hömpölyög, akkor van sodrása, van ereje, és itt nem egy embernek kell túljutni rajta, hanem egy egész népnek, gyermekeknek, asszonyoknak, állatoknak, mindenkinek, ami legyőzhetetlen az ő számukra. Mózes már nincs ott. Pedig ő már egyszer átvezetett minket egy ilyen helyen. A Vörös-tengeren ők így jutottak át. Mózes ott volt, és a botját oda érintette a vízhez, és az ketté vált, és mi száraz lábbal mentünk át. Ja, nem is mi. Az atyáink mesélték. Már senki nem él közülük. Vajon igaz volt? Vajon voltak ilyen csodák? Vagy csak az ember gyártja le, hogy valamibe higgyen, hogy valamit remélni tudjon? Ki az a Mózes? Hol van most már? És erre azt mondja történetbe Isten Józsénak, hogy mindenki előtt megmutatom, hogy én is veled vagyok, ahogy Mózessel is vele voltam. Vidd át ezeket az embereket, mert át kell kelni. És nézzük a másik történetet. Keresztelő Jánoshoz mennek az emberek, ő hívta őket oda. Gyertek ki a Jordánhoz, térjetek meg, és vegyétek fel a bűnök bocsánatára a keresztséget, amit én szolgáltatok ki. És jönnek az emberek hozzá, és ezek az emberek bemennek a vízbe, és János nyomja le őket a víz alá, és mindegyiknek elmondja, hogy új életet kezdjél. Az nem jó, ahogy eddig csináltad, nem élsz az Istennel együtt. És ezt ők is tudták, azért mentek ki. Mert, ahogy mondtam, azért János elég kemény szavakkal hívta oda ezeket az embereket, szinte megfenyegette őket, és megítélte őket, és azt mondta, hogy ha így éltek, az Isten el fog vetni titeket, elveszettek vagytok. És mindenki érezte, hogy akkor menni kell, én nem akarok elveszett ember lenni, én ott akarok lenni, ahol lehet az újat elkezdeni. De talán még keresztelő János szívében is volt egy kicsi félelem, hogy és mi van, ha én ezeket az embereket ide mind jó belefullasztom a Jordánba. Hogy mind ide jönnek az álmaikkal és az újrakezdés vágyával, és én nem tudom megváltoztatni az életüket. Én mit fogok adni nekik? Én csak elmondtam azt, hogy jöjjetek ide, és mi lesz velük utána? Ki fogja felvállalni az ő életüket? Átkelni, de hogyan? És ezek az emberek ott megélik azt, ami a keresztségben egy olyan hihetetlenül erős jelkép, mi is magunk félünk kimondani, teszem hozzá így még lelkészként is, hogy amikor keresztelünk egy-egy kisgyermeket, nem másról teszünk bizonyságot, vagy nem másnak a képét használjuk fel, mint a halálnak a képét. Azt a képet, amit ez a víz jelent, hogy ha ez elborít, meghaltál. És ebből születik utána mégis egy új élet, de ki hozza fel ezt az új életet? A nagy átkelés. Az egyik helyen és a másik helyen. Ebben a másikban már talán inkább lelki vonatkozásban, úgy, ahogy mi próbálkozunk áttörni olyan akadályokon, amelyekbe benne élünk, és nem változik, és én nem változom közbe, és nem sikerül semmi. És aztán utána a történeteknek a folytatásában megjelenik a csodát hozó Isten. Jön az, aki a megáradt folyót és a vizet feltartóztatja, és az gátként megáll. A papok beviszik a szövetség ládáját, megállnak, és a víz is megáll. És onnantól kezdve nem folyik tovább, és mehetnek át az emberek. Valami hihetetlen erővel szimbolizálja azt, hogy itt most az Isten az Úr. Itt most az Istennél van az erő. Ő az, aki megakasztja ezeket a dolgokat, hogy én szárazon megúszhassam, hogy én szárazon mehessek utána át. A honfoglalóknak látniuk kell, hogy itt csak az Isten erejéből fog megvalósulni az, amiről ők álmodoznak. Hogy az Isten vezette át őket a pusztán, és az Isten fogja a helyet készíteni az új világban is nekik. Az új földön, az ígéret földjén. Ezt ők a saját erejükből nem tudják meglépni. És kell is, hogy jöjjön valaki, aki tartsa a nagy ellenerőket. Aki ezt visszafogja, különben elsodor, különben végen van. És mit mond János, aki szintén ott áll a Jordán vizébe, ami csak csendesen csordogál most? Azt mondja, ki jön, aki azt a sok nyomorúságot, amit én itt lemosok az emberekről, lehet jelképes értelemben, azt mind tartja és felvállalja. Ki lesz az, aki gátat szab az emberi bűnnek? Ki lesz az, aki gátat szab az emberi nyomorúságoknak? Kinek lesz annyi ereje, hogy ezzel megküzd és megharcol? Nem én, mondja János. Korábban kérdezik, hogy te leszel ez a nagy harcos? Én nem tudom, én emberből vagyok. De jön valaki utánam. És amikor feltekint, akkor azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Na most jött az, akinek van erre ereje. Aki hordozza a világ bűneit. Aki fel fogja hozni azokat, akiket én lenyomok a víz alá. És aki az új életet elkezdi munkálni az ő életükbe. Most nagyon sok híradás van, és bizonyára mindenki látja a tévébe, hallja a rádióba, hogy micsoda hóhelyzet van, hogy ezek a több méteres hótorlaszok milyen súllyal nehezednek rá épületekre, hogy hogyan roppantanak össze olyan dolgokat, amire az ember azt gondolta, hogy ezt erősen megalkotta, és mindenki veszi a hólapátot, és próbálja a terhet enyhíteni. De azt a párhuzamot valahogy nem akarjuk meglátni, hogy ugyanilyen teher van az életünkön. Amire azt mondja János, keresztelő János, hogy hát ez a bűnömnek a terhe, a tehetetlenségemnek a terhe, annak a terhe, hogy képes vagyok mindent elrontani, annak a terhe, hogy nem tudom azt cselekedni, amit szeretnék is, mert megbántom a másikat, mert sebeket okozunk egymásnak, tele van ilyennel az életünk. Ezt kilapátolja le rólam. Ezt kiveszi le. Ugyanúgy sodor el, mint az az árvíz. Nem veszélyesebb belépni egy sodró folyóba, mint élni az életemet Isten nélkül. Egyáltalán nem veszélyesebb. Mert Isten nélkül azt tapasztalom meg, hogy rakódnak ránk azok a terhek, amelyekkel nem lehet együtt élni. Nincs kinek átadni, nincs kinek az erejéből meríteni közbe. Ez a nyomorúság az ott van az életünkben, és itt a nagy kérdés, hogy ki szab neki határt. És amikor látja a nép, hogy ott áll a szövetség ládája, az Isten trónja, akkor valahol egy kicsit megnyugszik, hogy ott van még mindig az isteni erő. És amikor meglátja keresztelő János Krisztust jönni, és látja leszállni a galambot, a Szentlélek formáját, vagy kiábrázolódását, akkor ő is megnyugszik, és azt mondja, hogy az isteni erő megvan, megérkezett, itt van. Az gátat szab. Az én életemben is azoknak a dolgoknak, amelyek tönkretesznek, amelyek felőrölnek, felemésztik az életemet. És van egy harmadik párhuzam is, mind a két történet szépen beszél róla, hogy meg kell tudják az emberek, hogy ez nem mást jelent ez a csoda, mint hogy az Isten valósággal itt van közöttük. Józsué így mondja a népnek, hogy ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van közöttetek. Így mondja keresztelő János, bizonyságot tettem nektek arról, hogy ez az Isten fia. Mind a ketten azt mondják el, hogy az Isten valóságos jelenléte az, ami most ezt a csodát, azt, amit megélhetünk, ami részünk lehet, azt megvalósítja a számunkra. Az élő Isten jelenléte adja meg ezt a fordulatot. Miért kell ezt ennyire hangsúlyozni? Mi mindig ezt mondjuk, magunkat is ezzel vizsgáljuk, vagy vigasztaljuk, hogy az Isten jelen van, majd megoldja, majd segít. De ha egy kicsit jobban belenézünk ezeknek az embereknek az életébe, és lelki világába, akkor rájövünk arra, hogy ezek néha nagyon üres szavak tudnak lenni. Ott van az a szent doboz, amire mindenki azt mondja, hogy ez a szövetség ládája, hogy az Isten trónja, hogy az Isten jelenlétének a szimbóluma. De ki tudja, hogy mi van benne? Itt cipeljük magunkkal a pusztába, állandóan sátrat építünk neki, állandóan vigyázunk arra, hogy még hozzá se érjünk, de van benne valami? Mi ez? Van benne erő, van benne isteni jelenlét, vagy csak egyszerűen egy jelkép, amit mi cipelünk magunkkal, amit viszünk, ami minden népnek van, hiszen azoknak a népeknek mind-mind voltak bálványszobrai, mind-mind voltak jelképei, mind-mind voltak olyan kegytárgyaik, amiket így babonaságból hordoztak. Lehet, hogy ez az egész ennyire üres, hogy csak kell valami, amiben higgyek, amit megragadjak, legyen egy fekete Bibliám ott az otthonomba, hát ha megőriz, megóv, vigyáz rám, legyen egy pár csepp víz a fejemen, engem is megkereszteltek, valami csak történik ezáltal. De hol van az Isten valósága ezekben? És ugyanezt kérdezi valahol egy kicsit János is. Hogy jó, hát itt a víz. Itt a nagy emberi elhatározás, itt a nagy isteni ígéret. Lesz ebből valami? És aztán mi is csináltunk egy zászlós bárányt, oda rajzoljuk a jelképeinkbe, benne van a címerünkbe. Na és akkor mi van? Mi van ezzel a zászlós báránnyal? Ki vezeti győzelemre az övéit? Valóban tapasztaljuk-e, ahogy Istennek megvan az az ereje, amivel fenntartja az életünket, amelyel igazgatja, amivel neki megy a nagy áradatnak? És amellyel meg tud őrizni, hogy engem se sodorjon el az élet. És az életben mindaz, amit nem tudok irányítani, ami bőven megharadja a saját képességeimet, a saját erőimet. Hát valahogy ez a két történet bennem így kapcsolódott össze, hogy így lehet száraz lábbal átjutni egy olyan világon, amely nagyon sok nyomorúságot hordoz, egy olyan világba, amely az Isten csodálatos országa, ahova mindannyian igyekszünk átjutni, amely mindegyikünknek a túlsó partja, ahol mindenki érezné és meg tudná fogalmazni azokat a különbségeket a most és a majd egykor között, hogy most mit élek meg, és mi az, amit szeretnék, mi az, amihez szeretnék eljutni. És ezek a történetek mind arról szólnak, hogy Ehhez kell valaki, aki ezeket az ellenerőket legyőzze. Ehhez kell egy olyan bárány, aki tudja hordozni a világ összes terhét, és akire ráakasztatom ma az enyémet is, és azt mondhatom, hogy legyen úgy, ahogy te azt szeretnéd rendezni. Mindenkinek van most egy kis motyója, valami kis a tarsójában, kisebb, nagyobb, legnagyobb tragédia, gond, fájdalom, amit olyan szívesen odaadna. És azt mondaná, hogy ezzel én nem tudok átmenni. És akkor az Isten ezeken a kéréseken tud könyörülni, tud segíteni, és az erejét oda tudja tenni, hogy ne legyen üres ez a hit, hanem annak a valóságában állhasson meg, hogy az Isten valóságosan tényleg itt van közöttünk, és erről biztosít is bennünket. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy a nagy átkeléseinkben legyen a mi segítségünkre, hogy új életet tudjunk mi is megszületni.